Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Snell Ádám Jászai Mari díjas színművésszel Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdiójában Snell Ádám színművészt, érdemes művészt, a Nemzeti Színház tagját. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és engedje meg, hogy ezt a kis beszélgetést az életéről és az élet felfogásáról a gyerekkorával kezdjen. Hol töltötte a gyermekkorát, és mik voltak azok a hatások, amelyek meghatározók lettek a későbbi életpályájára nézve is?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát nekem nagyon úgy érzem, hogy egy nagyon boldog és jó gyermekkorom volt. A Sashegyen nőttem föl, Budán. Hát ez akkoriban ilyen majdhogy nem agglomerációnak számított. Ugye 64-ben születtem, és hát ugye Sashegy és a Gellért-hegy az elválasztott minket Pesttől. Tehát oda én gyerekkoromban alig-alig jártam be. És hát ott ilyen grundok voltak, a természetvédelmi terület. Egy nagyon szeretetteljes családba nőttem föl. Édesapám volt ott a környéken, a körzeti orvos. Nagyon megbecsült ember volt, majd 60 évig ott tevékenykedett. Tényleg családorvos volt, tehát ő ott generációkat gyógyított a mai napig. Alig tudok ott megfordulni, hogy ne találkozzak valakivel, aki rám köszön és ráemlékezik. Édesanyám egy görögkeleti paplány volt, Miskolcról származott, a nagypapám ott volt görögkeleti pap, és hát nagyon szabad, szép gyerekkorunk volt.
Sokat játszottak.
Grundélet volt. Igen, ott igen. Ugye az iskolám, az Arany János általános iskola és gimnáziumban jártam 12 évig, úgyhogy egy kiváló közösség kovácsolódott ott össze, barátok, ismertük egymást, összejártunk egymáshoz, ahol a másiknál ebédeltünk, meg nekem volt egy olyan barátom, gyakorlatilag ott éltem, szintén egy utcában laktunk, de hát ott éltem, ott volt egy olyan udvar, pingpong asztal, de hát az iskolába vissza lehetett menni bármikor focizni, ott volt a Sashegy, ami még nem volt így beépítve, tehát ott az indiánosdi, az egri csillagok, a mindenféle játékok ott mentek szabadon.
Én azt hiszem, minket. Hogy ön azok közé, a színészek közé tartozik, akiknek sokoldalú tehetségük van, tehát akár orvosok, vagy matematikusok, vagy tanárok is lettek volna. Jó segítség?
Hát igen, azért hozzá kell tegyem, hogy én ezt a szabad életet annyira szerettem, hogy az iskolával nem szívesen foglalkoztam, csak annyira, amennyire kellett. Tehát engem úgy, tehát bennem a tanulmányaim, nem azt mondom, hogy megbuktam, vagy ilyesmi, de valóban eldöntöttem én azt is elég későn, hogy színész leszek, és aztán, ha majd erre kitérünk, ennek van egy elég erős pontja az életemben, amikor én ezt tényleg elkezdtem komolyan venni és komolyan csinálni. Úgy gondolom, hogyha ez korábban ez a váltás akár az orvoslás felé, az bizonyos szempontból, nem azt mondom, hogy hagyomány, de a nagypapám is, dr. Snell János professzor, ő is orvos volt, az édesapám is orvos volt, tehát ebbe olyan szép lett volna, hogy itt elindul mondjuk egy dinasztia.
Ez erős hatás lehetett.
Igen, de hát bennem ez nem. Viszont a lelkiségembe később erősen bejött és tudatosult bennem, hogyha én tanultam volna, akkor én valószínűleg kimerem mondani, hogy nem lettem volna egy rossz orvos. Mert van valamiféle érzékem ehhez. Hát ahhoz meg kellett volna tanulni azt a rengeteg mindent. Igen. Viszont én azt se tartom tán rossz dolognak, hogyha, ez most lehet, hogy nagyképűen fog hangozni, hogy van ilyen típusú színész, mint én, aki valóban többféle dologra érzékeny, hiszen ez akár példát is adhat, de uram, ne adja, a pályámon is segít engem is, ezáltal meg a nézőkhöz is talán másfajta csatornákon tudok eljutni.
Azért én azt gondolom, hogy egy színésznek szüksége van arra, hogy sok felé lásson ki a pályájából.
Miközben ez azért egy elég ösztönös pálya. Tehát mestereimtől is hallottam ilyet, hogy fogadják el, hogy ez egy primitív pálya. Tehát itt azért tényleg a zsigerek, az ösztönök. Én ezt bizonyos szempontból elfogadom, de úgy érzem, hogy azok a típusú színészek, akik az intellektusukat is tudják használni, azok nagyon sok mindent hozzá tudnak tenni. És ha kell, én ezt az intelligenciámat bizonyos szerepekbe el tudom felejteni. Tehát akkor tudom, hogy nem tudom én egy milyen olyan véglény embert kell ábrázolnom, akkor megpróbálok azzal az idegrendszerrel dolgozni.
Van esetleg egy olyan példája, már nem élő színművészek közül, akiről egyértelműen tudhatjuk, hogy ösztönös volt és zseniális, de csak ösztönös?
Nem merek, mert ez bizonyos szempontból ítélkezés lenne,
Igen. De
mondjuk azért merném talán ide citálni Sós Imre nevét, mert az ő élete nem teljesedett be, tehát nem tudjuk, hogy mire futott volna ki az ő pályája, de ő a fiatal élete során egyértelműen ösztönös színész volt. Tehát a paraszti világból, ahonnan ő jött, föl se fogta gyakorlatilag, hogy mi történik vele, aztán, hogy mi történt azon a drámai napon, amikor ugye ottan meghalt, azt ne firtassuk, mert nem tudjuk, hogy az valóban öngyilkosság volt-e, vagy nem, tehát erre vannak különböző teóriák, én nem tudom, de a lényeg az, hogy ő valószínűleg, hogy egy nagyon erősen, szinte tényleg zsenialitással bíró, de ösztönös tehetség volt.
Játszott ő nem paraszti szerepet, és tehát ahol
nem
ez
emlékszem.
Ez a,
nem emlékszem, sajnos.
De akkor most keressük meg a másik típust, vagy akkor úgy is kérdezem, hogy van-e színész példakép, vagy volt-e fiatal korában színész példaképe, vagy nagy művészek, akikre nagyon fülnéz, és akikre az
több is volt ilyen. Érdekes, hogy különböző típusúak. Mondjuk valószínű édesanyám hatására ő nagyon művészet szerető ember volt, de Latinovicsot és Őze Lajost nagyon fiatalon. Én ismertem, nem személyesen, tehát a pályájukat követtem, és a haláluk, illetve hát ugye először Latinovics halt meg, de a halála után is a filmjeit, a színházi közvetítések, amiket utána adtak, vagy hangfelvételek, amik ugye megmaradtak, azokat szinte mániákusan hallgattam. De Őze Lajos is nagyon nagy hatással volt rám, de közben Sztankai Istváni, aki nem ez a fajta őrült zseni típus volt, őszín, mensáros láz. Hát itt most nem, hát nekem az, amikor én 18 évesen oda kerültem a Nemzeti Színházba, mint stúdiós, nem vettek fel a főiskolára, és én ott állhattam Őze Lajos, Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, Ronyec Mária, Jobba Gabi, és még sorolhatnám a Agárdi Gábor, és a többi, és a többi. Hát én azt se tudtam, hogy hol vagyok.
Óriás generáció
igen,
volt.
Igen. Meg a világ is más volt, amiből ők jöttek, meg még az is, amiben én oda kerültem, ez a 80-as évek eleje, ott még nagyon sok minden másképp működött, de nekem ez egy nagyon nagy iskola volt.
És akkor döntötte el talán véglegesen, hogy színész lesz?
Muszáj
mert
megem...
egyszer már felvételizett, akkor nem sikerült.
Igen, hát vérig voltam sértve, ugye, hogy hát én nem kellek, meg engem
persze.
Mondani. És akkor bizonyos hatásokra elmentem is a Nemzeti Színházba. Felvételiztem, ahova fölvettek, ebbe a stúdióba, és ott Bodnár Sándor volt a mesterünk, de hát ott tanított minket Montág Imre, Tatár Eszter, tehát voltak nekünk mestereink, de Bodnár, ő kezdett el olyan dolgokról beszélni először életembe a színészi hivatással kapcsolatban, hogy fegyelem, alázat, a nem szó törlése a szótárból, olyan nincs, hogy a színész nem csinál valamit. Legfeljebb azt mondja, hogy megpróbálom. És az a fajta fegyelem, ami kell ahhoz, hogy a tehetség utat találjon, mert ez a kettő azért együtt jár, azt ott tapasztaltam meg először, és hát azóta gyakorlatilag abból a tanításból élek szerintem, vagy az alapja, amitől én színész lettem, vagy vagyok olyan, amilyen vagyok, az majdnem minden onnan ered a Nemzeti Színház stúdiójából az alatt a két év alatt, amit ott eltöltöttem. És nagyon hálás vagyok ért.
Az előbb felsoroltunk nagy művészeket, és elképzeltük ugye a hallgatókkal együtt én is azt az életet a Nemzeti Színházban. Valahol nekünk, a közönségnek egész más lehetett a kapcsolatunk a színészeinkkel. Jobban ismertük őket televízióból. Most valahogy ez a sokféle csatorna, azon kívül a celebek megjelenése, csak úgy áradnak felénk az életük fordulatai a bulvárlapokból. Jobb volt az a világ, amikor ilyen nagy művészekre figyelhettünk, és talán jobban ki is alakultak ezek az alkotások.
Hát tény, hogy erősebb volt az ez irányú kapcsolat régen.
És a színésznek is jó, nem?
Persze, de én azért úgy érzem, hogy a világ változik, de ezek a csatornák azért most is megvannak. Tehát most is én találkozom olyan nézővel, akár utcán, aki rám köszön, váltunk két-három mondatot, és ez nem a felületes része, előfordult. Tehát én úgy érzem, hogy ez most is van. Most ez van, nagyon hamar lehet hírnévhez jutni, de ez aztán le is cseng, ahogy tapasztaljuk. Tehát meg lehet találni ezeket az értékeket. Több energiába telhet talán.
És talán...
Akár a nézők részéről, akár a művészek részéről is, de megvannak.
Én múltkor hallottam egy olyan megállapítást, tehát szakember részéről, hogy nincs még egy város a világon, ahol ennyi színházi műhely dolgozik, és ennyi színi előadás, és szóval ez azért végül is jó, és megvan a közönsége is.
És majdnem mindegyiknek, tehát azért van nagy küzdelem a közönségért, ez tény, de az a jó benne, hogy tényleg óriási a paletta. És mindenki megtalálhatja magának. Én döbbenettel nézem mindig. Egyébként előadás előtt, hogyha ha telt ház van, vagy háromnegyed ház, de hogy ezek az emberek eljönnek a színházba, hát ez nekem mindig egy... De olyan csoda, hogy érdekli őket. Tényleg? Pláne amikor még utána nagy siker van, és akkor még a visszajelzések. Hát ez olyan jó.
És
jó
nem
érzés.
Kevés pénzért, ugye?
Igen, így van.
Elmennek a színházba, és megnézik.
A beszélgetésnek ezen a pontján forduljunk most afelé a bibliaidézet felé, amit igéző műsorához is választott. Beolvastál nekünk még egyszer?
Én már a házasságtörő asszony történetét hoztam el a Bibliából. Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel ismét megjelent a templomban. A nép mind köréje sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda, és elébe állították. Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz? Ezzel próbára akarták tenni, hogy aztán vádolhassák. Jézus lehajolt, és ujjával írni kezdett a földön. További faggatásukra fölegyenesedett, és így szólt hozzájuk. Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Ennek hallatára azok egymás után eltávoztak, kezdve az idősebbeken, úgyhogy Jézus egyedül maradt az előtte álló asszonnyal. Jézus akkor fölegyenesedett, asszony, szólt hozzá, hol vannak vádlóid? Senki sem ítél el téged? Senki, uram, felelte. Mire Jézus így szólt, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Ez a történet, ez nagyon közel áll hozzám, szinte gyerekkorom óta. Templomba járó család voltunk, és ugye nagyon fiatalon találkoztam ezzel a történettel, és hát nyilván először az első szintje érintett meg, hogy valaki így meg tud bocsátani. Hogy honnan ez az erő és hatalom és tisztaság, és közben, bocsánat a szóért, az a raffinéria, hogy azt tudja visszamondani a többieknek, hogy úgy ítéljétek el, csak az ítélhet, aki bűntelen. Na most, itt ha az ember magába néz, akkor valamit talál. Nyilván az élete során, amit elkövetett, akár megbánta, akár nem, de elítélni valakit és ítélkezni valaki fölött, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Aztán életem során fejtettem meg nyilván több rétegét a történetnek, és azóta velem van, lehet talán mondani, hogy ez a legegyszerűbb, vagy egyik legismertebb történet, de... Én ezt megpróbálom gyakorlatilag az életemben minden nap valamilyen szinten megélni. Nem szentként akarom magam beállítani, és nem ilyen nagy dolgokban, mondjuk, mint egy házasságtörés, vagy uram ne adj, egy gyilkosság, vagy valami nagyon nagy bűn. De az életben az apró bűnök, vétkek, amikkel találkozom, amit más elkövet, vagy én elkövetek, próbálom magamat belehelyezni az ő világába, hogy jutott oda, miért tette vajon ezt, és próbálom megtalálni rá a választ, és a fölmentést, és a megbocsátást.
Hogy megenged hozzá egy kérdést. Van azok azért esetek, amikor nehéz megbocsátani, amikor az ember egy kemény bántást kapott, vagy valaki dühében komoly sértéseket vágott a többiek arcába. Ilyenkor azért ez nem olyan egyszerű, és nem is megy gyorsan talán.
Én nem mondtam, hogy ez egyszerű. Én nem mondtam, hogy ez egy egyszerű dolog, ez egy nagyon nehéz dolog. Ez nagyon nehéz. Elsőre könnyűnek tűnik, pláne, hogyha Jézus szempontjából nézzük a történetet, hiszen ő birtokában van annak a hatalomnak, amivel megbocsáthat, hiszen ő büntelen. Ő vádolhatná is, akár meg is kövezhetné. De ő nem azért jött, hanem ő pont az új szövetség miatt jött, hogy a régi törvényeket ugye lezárjuk, a mózesi törvényeket, és a szeretet törvényeket kezdjen el uralkodni. Hát ehhez óriási erő kell. Ez egy, én azt nem mondtam, hogy könnyű, én is azt mondtam csak, hogy megpróbálom. Igen. Ez szerint élni az életemet, és mindig fölgyullad egy lámpa, nem mindig, de bizonyos esetekben, amikor ez szerint próbálok gondolkozni.
Igen, és három dolgot mondott, hogy Jézusnak ez megvolt, és ő ezt megtehette. Hatalma volt, erős volt, és a tisztasága. Úgyhogy ez egy nagyon komoly program.
És hát, de azért lássuk be, hogy hatása volt. Tehát az ottani fölbőszült emberek, ráadásul akik provokálni akarták őt, mert ez valószínűleg meg lehetett tervezve ez az akció, ugye Jézus ellen, és hát nem kövezték meg. Egy szót nem szóltak rá, hanem szépen, szinte filmszerűen látom magam előtt, ahogy fordulnak el, és mennek egy el. Nagyon után. Érdekes ez az írás, ugye a homokba. Nem tudom hol, de úgy emlékszem, hogy az Ószövetségben, nem tudom kinél hol, hogy ez egy olyasmit jelent, hogyha akik elhagyják Istent, azoknak porba írják a nevét. Gondolom ennek is egy szimbolikus jelentése van, és úgy tudom, hogy egyes feltételezések szerint Jézus ott legugolva a ottani emberek nevét kezdte el a porba írni. Olyat is olvastam valahol, vagy hallottam talán, hogy a bűneiket kezdte írni. De azt hiszem, hogy ez a névírás lehetett, hogy akik elfordultak Istentől.
És a körülállók pedig nem tudták pontosan, hogy ezek közül, a lehetőség közül vajon melyiket teszi, és...
Hát ők ismerték az írást, tehát igen, nyilvánvaló, és hát ugye mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy fizikailag találkoztunk volna Jézussal, de ott én ebben nagyon gyakran belegondolok, hogy az ő személyiség, tehát tőle megkapni ezeket a mondatokat, hát azt gondolom annak olyan súlya lehetett, hiszen az ő karizmája, hogy ilyen modern szót mondjak, olyan erős lehetett, hogy ott nem volt mese.
Hiszen annyira forradalmian új volt.
De az egész személyisége, tehát ugye mondjuk azt, meg vannak erről is nagyon sok történet van, hogy vannak krisztusi emberek köztünk is, akik valamit ebből képviselnek, valamit. Ebből a tisztaságból, ebből az erőből, és úgy tudnak, most nem akarok neveket mondani, de hogy például nagyon egy második világháborús történetről tudok, nem tudom melyik fél, azt hiszem orosz-német katonák köz zajlódott le, hogy egy az egybe került két ember, és az egyik, akinél a fegyver volt, nem tudom, az megkegyelmezett a másiknak, és a másik ettől megtért. Ő azt mondta, hogy abba a katonába Krisztus erejét érezte. Tehát, hogy ott, abban a pillanatban az a szem, az az energia, hát ezek a titkok, ezt nem tudjuk. De hogy vannak ilyen emberek, akik úgy tudják ezt képviselni. Na most ott, mikor ezt Jézus a saját fizikai valójában és kisugárzásával közölte ezeket a történeteket, vagy mondta el a példabeszédeket, vagy mondott valamit, annak azt gondolom, hogy sokkal nagyobb ereje lehet, mint hogy itt mi most idézzük.
És azok az emberek, akikben valami ebből van, ahogy ezt így megfogalmazta az előbb, olyan jó lenne egy-két nevet mondani, én megpróbálok, nem tudom, elfogadja-e Böjte Csabát, mondanám. Igen. Ugye őt elfogadjuk. Elfogadjuk egy ilyen embernek. És valószínű, hogyha a bibliai idézeteinek a mélyére néznének mások is, vagy többen, vagy megtanulnánk lehántani az egyes szinteket, akkor azért nagyon sokat tudnánk tanulni belőle, mint ahogy ebből az idézetből is, ugye milyen sok derül ki, és nem csak a házassággal kapcsolatban,
hát ez
hanem
nem,
a megbocsátás.
Ez általában. Természetes, persze. Igen. Persze.
És azt hiszem, én a múltkor egyébként egy pszichológusi beszélgetésbe hallgattam bele, csak nagyon rövid részt, az is arról szólt, hogy mennyivel jobban járunk, és mennyivel jobb az együttélésünk, hogyha megtanulunk megbocsátani. Csak hát ez nem könnyű.
Hát nem. Megbocsátani és szeretni. Ez, én azt gondolom, hogy ez az életnek két olyan alapvetése, ami nekünk nagyon sok problémát veszünk a nyakunkba. mi magunk.
Mert annyira, a mai embert annyira vezeti az érdeke.
Én nem gondolnám, hogy ez csak a mai emberre vonatkozik, mint itt. Ez egy 2000 éves történet. Azelőtt is, azóta is, akkor is. Én azt gondolom, hogy ez mindig valahogy az ember sajátossága, ami valószínűleg tán az önzésből és még nagyon sok mindenből fakadhat. Tény, hogy a mai világunk tán jobban van ingerelve ebbe az irányba, mint a korábbi
korok. Igen, talán
korok.
Kevesebb támpontot kapott a mai ember, mert nem ismeri a keresztény tanokat, és nagyon sokan a Bibliát sem ismerik.
Igen, hát ez is egy általános nézet, hogy azok a korok, ahol az ember át akarja venni Isten szerepét, és teremtő erőt vindikál magának, azok általában bukásra vannak ítélve. És talán én nem akarok nagyon véleményt mondani, meg mi, de erre felé megyünk, nekem is van egy ilyen érzésem. Hát igen, résen kell lenni, nyitva kell lenni a szemünknek is, szívünknek is, lelkünknek is, és meg kell látni, hogy merre kéne menni. Ehhez én azt gondolom, hogy egy nagyon jó útmutató tud lenni a Biblia sok esetben.
Schnell Ádám Jászai Mari díjas színművésszel Bíró Magda beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu